adásra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai napra készben a hét folyamán a törvényhozásban történt eseményeket tekintjük át. Márton Árpád háromszéki jogász politikussal, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető helyettesével. Ugyebár történt néhány olyan esemény, amely még mai napig is borzolgatja a kedélyeket. Egyik ilyen esemény a családra vonatkozó fogalom alkotmánymódosítási kezdeményezése. De a hét folyamán hagyták jóvá a börtönviszonyok enyhítését célzó törvénytervezetet, és továbbra is forró témaként szerepel napirenden a közkegyelemnek a kérdése. Egyúttal a ház szabályát is módosították, nem túl nagy népszerűségnek örvend ez az intézkedés. Mindezekről tehát a mai napra kész műsorban hallhatnak a továbbiakban. Egy a kora délután rögzített interjúban, amelyben Márton Árpád parlamenti képviselővel beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm tehát a jeles politikust a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tisztelt képviselő úr, van itt néhány olyan törvénykezdeményezés, amely heves vitákat okozott. Talán egy sikerrel kezdjük a mai beszélgetést. Ugyebár pozitívan véleményezte tegnap az Alkotmánybíróság az RMDSZ anyanyelv használatra vonatkozó törvénytervezetét. Hogyan értékeli ezt a gesztusát a taláros testületnek azok után, ami korábban történt ezzel a törvénykezdeményezéssel?
Nos, én mondhatom azt, hogy örülök ennek a döntésnek. Sajnos a jelenlegi időszak eseményei miatt voltak bizonyos vélelmeim. Amúgy nem kellett volna legyenek, hiszen a Románia alkotmányából pontosan az fakad, hogy a nemzeti kisebbségek ott, ahol számosságban vannak, anyanyelvüket használják. Ez le van írva. Tehát egy normális alkotmánybíróság nem is dönthetett volna másképp. Sajnos mostanában nem egészen normális döntések vannak. Hát egyebek között az, hogy a Nemzeti Liberális Párt úgy gondolta, hogy ezt megtámadja.
Mindenképpen a szövetség sikerének könyvelhető el ez. Most már az államelnöktől függ az, hogy ellátja-e kézjegyével, vagy visszaküldi a törvényhozásba ezt a törvénykezdeményezést. Ezt ki kell várni, talán bízom benne, hogy nem történik ilyen dolog, vagy mégis?
Hát ugyanazt tudom mondani, hogy ennek van legalább három megközelítése. Az egyik az, hogy egy normális állam, elnöke ki kéne hirdesse ezt a törvénytervezetet, különösen akkor, hogyha ez ő maga is egy nemzeti kisebbségi közösséghez tartozik. Sajnos az államelnöknek voltak mostanában olyan nyilatkozatai, ami miatt egy kicsit fenntartással közelítjük meg a kérdést, de őszintén remélem, hogy nem okoz majd neki gondot, hogy ezt aláírja.
Úgy legyen. Egy másik igencsak nagy port kavart, és mai napig is kommentárok témáját képező törvénytervezetet szavazott meg az alsóház, mint első ház, tehát a szenátus lesz majd a döntőház. Ez a család fogalmával kapcsolatos alkotmánymódosításnak a kérdése. Nos, hogyan állunk ezzel a törvénykezdeményezéssel, tisztelt képviselő úr?
Először is úgy állunk, hogy az alkotmánymódosító tervezetek esetén nincs első ház és döntőház. Éppen ezt vitattuk. Én tudom, hogy ez egy sokakat nem érdeklő eljárási kérdés. Ezért is vitattuk azt, ami történt a szenátusban, utána a képviselőházban. Ugyanis az elsőház és döntőház, amint ön is mondta, azt jelenti, hogy a döntőház az, miután kimondta az ő véleményét egy tervezetről, akkor abban a formában megy a tervezet az államelnöki kihirdetésre, ahogy ők fogadják el. Ebben az esetben azért nem úgy van, mert hogyha akár egy időben is tárgyalhatják ugyanazt a tervezetet, az alkotmány szerint, és ha a második ház akár egy veszőt is módosít az első házhoz képest, akkor nem az a végleges formája, tehát nem döntő ház a második ház, hanem akkor a két ház összekerüljön, egy együttes bizottság tesz le akkor jelentést, és akkor a két ház együttes ülésén háromnegyed többségi szavazással lehet elfogadni. Ezt írja az alkotmány. Tehát ezt azért kell korrigáljam, hogy alkotmányossági, alkotmánymódosító törvénykezésben nem döntő ház, egyik ház sem. Nyilván hát most ez átkerül a szenátusba, a szenátus majd ehhez viszonyul, és annak függvényében, hogy a szenátus változatlan formába fogadja el, megy akkor az államelnökhöz, aki majd meghirdeti a referendumot, amikor jónak látja, és a nép akarata fog végső döntést hozni, tehát a döntő ház, hogy így mondjam, az ország teljes választójogosult polgársága által lakott terület országon belül és országon kívül.
Nagyon szépen köszönöm ennek a pontosításokat, megmondom őszintén, hogy ezt én így nem tudtam. No de menjünk tovább, tehát az RMDSZ frakció keretében sem volt egységes álláspont ezzel a kérdéskörrel kapcsolatosan, és hát ugyebár népszavazásra is sor kerülhet a család fogalmának megváltoztatása kapcsán. Ön korábban azt nyilatkozta ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hogy a döntés akár szembe mehet az Emberi Jogi Európai Bíróságnak eddigi ítéleteivel. Románia így is elég jelentős összegeket fizetett már ki különböző emberi jogi bírósági döntések kapcsán. Ez újabb fejezetet nyithat ebben a kérdéskörben?
Igen, hát ez az egyik probléma, ami ezzel az alkotmányossági módosítással felmerült. Gyakorlatilag, hogy így mondjam, bennem is legalább három különböző dolog küzdött, míg leadtam a szavazatomat, hiszen jogászként én úgy látom, hogy ott, ahol a család van, ahol jelenleg van ez a cikke, ott arról szólt, és továbbra is arról szól a cikke, hogy a család az két ember szabad akaratából jön létre. Szemben más kultúrák, vagy akár egy korábbi európai szokás, vagy akár kötelező érvényű törvényi keret értelmében a család nem az emberek szabad akaratából, hanem mások szabad akaratából jött létre. Nem feltétlenül azok, akikre ez vonatkozik. Tehát ebben az emberjogi fejezetben szereplő család megfogalmazásban az én meglátásom szerint a hangsúly a szabad akaraton van. Nos, az egy máslapra tartozó dolog, hogy mit értünk család alatt. És hát azt hiszem éppen ön kérdezgetett a családról, amikor két különböző oldalról is közelítették, még nagyjából ugyanazt akarták a betelefonálók, nevezetesen, hogy a család az egy férfi és egy nő egyesülése lévén jöjjön létre. Volt, aki azért haragudott, hogy valaki más darwinista megközelítésből védte ezt a szemléletet, másnak pedig pont az volt a problémája, hogy miért adunk ennek egyházi jelleget, de végül is valamennyien a betelefonálók azt hangsúlyozták, hogy igenis, a közösség sejtje, alapsejtje egy-egy nemzeti közösségé is, ha úgy tetszik, vallási közösségé is a család, ami révén erősödik, fejlődik ez a közösség. Na most persze azt is tudjuk, hogy jelenlegi társadalmunkban még nem érhető tetten a tradicionális család léte, már nem érhető tetten, és épp ma reggel olvastam egy ilyen kimutatást, hogy az unión belül a gyerekek körülbelül egyharmada családon kívül születik, de vannak olyan államok, ahol ez kétharmadot is eléri. Tehát a gyarapodásnak a formája a jelenlegi Európában más. Pluszban ugye vannak az elvált családok. És felmerül a kérdés, hogy akkor ott, ahol egy szülő neveli a gyermekét vagy gyermekeit, az akkor már nem család. Tehát jogilag vannak olyan komoly kérdések a család, mint megfogalmazás kapcsán, amik azt sugallják, hogy ezt nem feltétlenül alkotmányban kéne szabályozni, az alkotmányra a szabad akarat kéne maradjon, és úgy, ahogy jelenleg Romániában van, a törvények szintjén legyen ez szabályozva, beleértve a szintén nem kis számú monoparentális, tehát egyszülős család fogalmát is, hiszen azok is támogatásra jogosultak napjainkban. Régebb ugye ez nem feltétlenül így volt. De a mi választópolgáraink, tehát azok, akik engem a parlamentbe küldtek, azok döntő többségének az a véleménye, hogy a család igenis egy férfi és egy nő szabad akaratából kell létrejöjjön, és engem végül is az én választópolgáraim küldtek a parlamentbe.
A kommentek nagy része, jó része pontosabban az éppen az egyházi háttérnek a nyomatékosítását sérelmezi, úgymond a jelenlegi 21. századi társadalmi realitásokkal szemben. Egyetérte ezekkel a sérelmekkel?
A felvezetésemben különben már említettem, azt hiszem szintén együtt beszélgettünk, egy úriember, aki betelefonált a fajfenntartásról és a darwini elméletről beszélt, és ugyanezt, hogy a fajfenntartásnak az érdeke és az alapja a család, ahol tulajdonképpen azért van szükség a családra, hogy a faj fennmaradjon, tehát legyenek utódok. Mondjuk az ilyen darwinista szemléletet vezette fel az az úriember, aki betelefonált. Mert azért mondom, hogy persze természetesen van e mögött, és eleve a törvénykezdeményezés mögött is van egy egyházi vonal, és lehet azt is mondani, hogy egyházi nyomás is, de én merem állítani, hogy tudom, hogy azok az emberek, akik bennünket a parlamentbe jutottak, bizonyos százaléka nem ért egyet ezzel a módosítással. Tehát én tisztában vagyok. Viszont az is igaz, hogy az emberek többsége, tehát a választópolgárok többsége úgy gondolja, hogy igenis a család egy férfi és egy nő házassága lévén jön létre. Legalábbis a mi megyénkben ez így van. És én képviselő vagyok. Tehát ha valami vitatott kérdés, akkor én mindig megengedtem magamnak, akár szembe menne a közvéleménnyel is, hogy megpróbálom a közvéleményt meggyőzni az én igazamról. De ez körülbelül eddig terjed a képviselet, hogy megpróbáljam a közvéleményt meggyőzni arról, hogy az én látásmódom a helyes, és akkor a közvélemény azt várja el tőlem, hogy úgy szavazzak, ahogy én gondolom. Jelen esetben mondom, hogy ennek két oldala van, nekem aggályom azt illetően van, hogy eznek az alkotmányban van-e helye, és ha Romániát valamiért ilyen jellegű támadás fogja érni, akkor valószínűleg erről az oldalról, mert ráadásul Romániában az alkotmánnyal kapcsolatban vannak minduntalan ilyen kimerevítendő magatartások. Tehát egy alkotmányos kitételt, ami tulajdonképpen összességével teljes alkotmányt kéne nézni, adott pillanatban valakik azt mondják, hogy ez a mindentartó, és akkor ebből kell kiindulni. Ilyen például a nemzetállam és a román nyelv, mint a hivatalos nyelv, hogy térjünk vissza az előbbi példára. Tehát akkor nincs helye annak, hogy az egészségügyi intézményeket magyarul beszéljenek, és ennek az alapján támadták meg az alkotmánybíróság előtt. Szerencsére, remélem, majd kíváncsian olvasom az indoklást, az alkotmánybíróság ezt másképp látta. Megjelenhetnek pillanatok, amikor majd ugyanilyen imperatív megközelítések miatt támadják majd akár ezt az alkotmányos kitételt, akár ezzel az alkotmányos kitétellel más abszolút normális jogi normákat, mint például a monoparentális családok támogatását, hiszen ha azok nem családok, akkor hogy lehet azokat támogatni?
Tehát nem volt semmiképpen egységes álláspont az alsóházi frakcióban sem. Na most önök szoktak egyeztetni, így amúgy van, frakció szinten a szenátusi frakciós kollégákkal. Megtörténhet-e az, hogy az ő szavazatukkal valami változás áll be
nem
ebben
tudom,
a kérdésben?
Mert ez egy egyéni opció volt, frakción belül is voltak viták, legalább három fajta változat, ugye voltak, akiknek jogi fenntartásaik voltak, akik más szempontból közelítették meg, a szabadság szempontjából is voltak, akik pedig egyértelműen mondjuk erkölcsi, vallási megfontolásokból nézték ezt a kérdést. Volt egy vita, nem született döntés, mert úgy gondoltuk egységesen, hogy úgy mondjuk az kristályosodott ki, hogy ez egy olyan kérdés, hogy meg kell adni a különben magyar társadalmon belül is létező véleménykülönbségek megnyilvánulásának lehetőségét azok által, a képviselők által, akik úgy gondolták, hogy másképp szavaznak. Hogy a szenátusban milyen arányban vannak, nem ismerem annyira a kollégákat, és velük erről a kérdésről nem beszéltünk. Valószínűleg majd ők is fognak egyet beszélni erről a kérdésről. És úgy képzelem, hogy ugyanezek vitatémák mentén zajlódhat a vita, de hogy lesz-e olyan, aki másképp szavaz, mint a többi, én azt még megjósolni se tudom, és azt se, hogy milyen lesz a szavazás a szenátusban.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Márton Árpád jogász képviselő úr, a beszélgetés első részében említést tettünk a Strasbourgi Emberjogi Bíróság döntéseiről. Ezzel az intézménnyel kapcsolatosan több ítélet, pozitív ítélet született. A fogvatartási intézetekben éppen büntetésüket letöltő személyek panaszaival kapcsolatosan. Mindenképpen ezzel az áldatlan helyzettel, amely a romániai börtönökben uralkodik, lépni kellett, és lépés történt, mégpedig kedden a képviselőházban átment a börtönviszonyok javítását célzó törvénytervezet. Oly módon, hogy a fogvatartottak büntetésük egy részének el napolásában szenvedhetett, tehát a büntetés letöltésének a periódusa rövidülhet, ha, és itt kérem öntől, hogy nevezze meg azokat a kritériumokat, amelyek ezen ügyet szolgálják, és mennyiben javíthat ez a jelenlegi körülményeken a fogvatartási intézményekben.
El kell mondanom, hogy ez a törvény szándéka szerint nyilván egy-két cikke kivételével, ami esetleg hosszabb lejáratú is, időszakos, egy időre szóló törvény. Persze a törvény már régebb be volt nyújtva, hiszen már a sárga lapot kihúzták, és az Emberjogi Bizottság megfogta a második sárga lapot is, és azt mondta a Romániának, hogy van 6 hónapja. Amikor ez a második sárga lap megfogása volt, akkor már a törvénytervezet átjött egy bizonyos formában a szenátusból, és éppen nálunk tárgyalták. Na most ez a törvény arról szól, hogy azok az emberek, akik embertelen körülmények között töltik a börtönbüntetésüket, azok minden 30 nap ilyen körülmény között letöltött büntetés után még újabb 6 napot tekintenek számukra letöltöttnek. De mindez addig érvényes, amíg az, ahol ők éppen fogva vannak tartva, tehát egyénenként külön számítógéppel, ezt írtuk le, ez volt a lényeges módosítás, számítógéppel számítják ki, és itt nem lesz majd mérlegelés, meg egyéb hasonló intézkedés, tehát kiszámítják, hogy mennyi időt töltöttek ők olyan körülmények között, amelyek ilyen elengedést szükségessé tesznek, és a törvénybe le is írtuk, hogy melyek azok, méghozzá úgy, hogy átvettük az Emberjogi Bíróság egy bulgáriai esetben hozott döntésének a szövegét. Mert eredetileg csak a fogoly főre jutó négyzetméter volt benne. Itt vannak olyan egészségtelen körülmények is, mint a hideg, a nedves, penészes körülmények, stb. Nos, erről szól a törvény, ez természetesen csak egyike azon intézkedéseknek, amit ha Románia foganatosít, akkor eljuthat oda, hogy 6 hónap múlva nem húzzák ki azt a sárga lapot, mert bizonyítja, hogy a jó szándék benne megvan. A másik ilyen nyilvánvalóan az újabb börtönök építése, illetve a jelenlegiek feljavítása. Valamint az, hogy bizonyos reformok történjenek az igazságszolgáltatásban, és itt van az ártatlanság vélelmének általunk benyújtott törvénytervezete egy sokkal általánosabb büntetés végrehajtás, BTK és büntető eljárási törvény módosítása, amely kizárja a bírói ügyészi önkényt, hiszen tudjuk, hogy jelenleg Romániában sajnos olyan világot élünk, hogy gondol egyet egy ügyész, és akkor valaki nyugodtan börtönbe kerülhet, ülhet ott addig, ameddig az ügyész gondolja, aztán, hogy a bíró, hogy az ügyésznek ne legyen baja, hoz egy olyan ítéletet, hogy annyi hónapra-napra ítéli, amennyit előzetes fogva tartották az illető szemét. A Kézivásárhelyi úgymond terroristák példája, de az is történhet, hogy éppenséggel egy iskola léte forog kockán, azért mert úgy gondolta egy ügyész, hogy ő vizsgálódik. Most éppen parlamenti bizottságot akarnak megakadályozni abban, hogy vizsgálódjanak, stb. És nem hajlandók elfogadni most már több mint egy éve benyújtott az európai irányelv szerint leírt RMDSZ-es törvénytervezetet az ártatlanság vélelméről. Nos, ezek mind kell létezzenek ahhoz, hogy Romániában normális körülmények között ülhessenek azok, akik megérdemelten töltik méltó büntetésüket. Abban a pillanatban, ha mondjuk egy 20 év börtönre ítélt ember közbe, mondjuk 10 év után, már 10 évet letöltött, már olyan feljavított börtönkörülmények közé kerül, akkor arra a 10 évre rátesznek még néhány a napot, mondjuk lesz belőle 12 év, de a maradék 8 évet azért csak le fogja tölteni, csak normálisabb körülmények között. Tehát erről szól ez a törvény, nem irát semmit, még egyszer mondom, egy bizonyos időre szól, ez három pillér, amint mondtam, elfogadni még néhány más törvényt is, beleértve azt a közkegyelmi törvényt, ami ugye szenátusban van most éppen szintén nagy cirkusszal, hogy meg lehessen teremteni azt, hogy valóban nem állattá alakítani a büntetett embert, hanem megadni a lehetőséget, hogy integrálódni tudjon. Tehát ne elvaduljon egy embertelen körülményeknek köszönhetően, hanem, ahogy mondták, újra nevelődjön, integrálni tudják a társadalomba, hiszen ellenkező esetben akkor ezek az emberek folyamatosan teher lesznek a társadalomban.
Ki mondta a bűvös szót, közkegyelmi törvény? Ezzel kapcsolatosan is forr a közvélemény olyannyira, hogy emberek ismét kimentek tiltakozni az utcára. De már most arra kérem önt, hogy tisztázzuk azt, hogy a börtönviszonyok enyhítését célzó törvénytervezet és a közkegyelmi törvény között van-e kapcsolat? Mert hogy ugyebár a közvélemény azt is a politikusoknak a szemére veti, hogy ugyebár a korruptakat, a bűnözöket, azoknak az írháját próbálják mentegetni ilyen törvénykezdeményezésekkel.
Hát megint csak vissza tudok térni arra, amit ön is mondott. Az emberjogi bíróság megfogta már a második sárga lapot. És 6 hónap múlva azt felmutathatja Romániának. Ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen, ezek az eszközök. Egyrészt valamilyen úton, módon kevesebb ember kéne üljön a börtönbe. Ennek az egyik eszköz a közkegyelmi törvény, a másik eszköz az a törvény, amit most elfogadtunk, és a harmadik, negyedik, amik erről még beszéltem. Na most persze az is vitatható, hogy kik azok, akiket szabadlábra kéne helyezni. Hiszen a társadalom itt is kell gondolkozzon, hogy mennyire jelent veszélyt az a személy, akit szabadlábra helyeznek. A közkegyelmi törvényi, hogy úgy mondjam, megszorítások ilyen vonatkozásúak kell legyenek. És akkor felmerül az a kérdés, hogy vajon a társadalomra az az erőszakos bűncselekményt elkövetett személy jelente veszélyt, aki különböző enyhítő körülmények folytán kevesebb börtönre van ítélve, vagy valaki az úgynevezett fehér galléros bűnözők közül, aki, mit tudom én, sikkasztott, vagy elfogadott pénzt, például orvosként, tanárként, nem bizonyítható, hogy kérte a pénzt, de elfogadott hálapénzt, hogy ezek közül kit szeretne inkább egy nemi erőszakot elkövető, egy hirtelen felindulásból gyilkosságot elkövető, vagy egy ilyen hálapénzt elfogadó szemét akar-e a társadalom inkább szabad lábra helyezve látni. Nyilván, hogyha ilyen varázsszavakat illetünk, akkor mindenki rögtön felzúdul, hogy a korruptak azok mind oda-vissza, azok közül senki ki ne jöjjön. De nyilván, hogy amikor ennyire ilyen megfogalmazásban, hogy én mondom, tesszük fel a kérdést, akkor már rögtön reális vita is lehet a körül, hogy kik ne jöjjenek ki a börtönből, csak a büntetésük letöltése véget. Ilyenkor jó, ha az emberek nem indulatból hoznak döntést, és ilyen esetekben van az, amikor én mondom, hogy el kell mondani a pro és kontra érveket, és még az is lehet, hogy persze racionális embereket meg lehet győzni, hogy egyik vagy másik változat a jobb megoldás arra, hogy emberséges körülmények között legyenek fogvatartva azok a rabok, akiket fogvatartanak, nem is beszélve arról, hogy csak azok kerüljenek oda, akik fogvatartása feltétlenül szükséges.
Ez a kérdéskör azért már jó néhány kollégának a tisztségébe került, ugye már itt két jeles érdekcsoportot lehet megemlíteni, a szociáldemokraták, illetve hát a demokrata-liberálisok frakciójának a képviselőit, akik hát közvetlenül is érintettek állítólag ebben a kérdéskörben. Tisztelt képviselő úr, ön amellett, hogy jogász, hogy alsóházi frakcióvezető helyettes, egyben a képviselőház házszabály bizottságának is alelnöke. Nos, házszabály módosítás is történt a héten a törvényhozásban. Sokan sérelmezik azt, hogy ezentúl a beidézett tisztségviselők, legyen az kormánytag, vagy bizottsági elnök, vagy nagyember, úgymond, kötelező módon meg kell jelenjen a bizottság előtt, ha őt felkérik arra, hogy bizonyos kérdéskörben álláspontot nyilvánítson. Ez mennyiben lesz kötelező, és mennyiben lehet ezt betartatni a nagy emberekkel, úgymond, a jövőben?
Meggyőződésem, hogy Romániában akkor lesz jogállam, amikor ez kötelező és betartható lesz a nagy emberek révén is. Hiszen az Amerikai Egyesült Államokban senkinek sem jut eszébe, hogy az államelnök megengedheti magának, hogy ne jelenjen meg, ha egy szenátusi bizottság becitálja, akár az őt vizslató szenátusi bizottság tárgyalása véget, és eskü alatt válaszoljon a kérdésekre. Ez az Amerikai Egyesült Államokban senkibe sem merül fel. Egyedül csak itt nálunk gondolják, hogy a parlamenti kivizsgáló bizottságok azok olyan intézmények, ahova nem kell elmenni. Aki akkor elmegy, csak aki nem, akkor nem megy el. Nos, akkor lesz meglátásunk szerint jogállam, és valami hasonlóan működő állam, mint az Amerikai Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, amikor mindenki köteles lesz egy parlamenti vizsgáló bizottság előtt megjelenni, ha az úgy gondolja, hogy az illető személy fontos dolgot tud elmondani. Természetesen egy parlamenti bizottság, és különben ez a szabályzat módosítás is ugyanezt tartalmaz. Nem törvényszék, nem bíróság, nem hoz ítéleteket. Nem is hozhat ítéleteket. Más eszközökkel, más dolgokról vizsgálódhat, és más következtetései lehetnek. Persze lehet olyan következtetése, hogy megbuktat egy kormányt, meneszt egy minisztert, változtat egy törvényt, változtat több törvényt. Vagy javaslatokat tesz olyan testületeknek, amely testületeknek más hatásköreik vannak, hogy vizsgálják meg az esetet. És akkor ugye itt az igazságszolgáltatás függetlensége és egyebek. Ilyen vonatkozásban egy ilyen kivizsgáló bizottságnak a módosító javaslat szerint is az egyedüli hatásköre az, hogyha tapasztal olyan jelenséget, ami bűnvádi eljárást igényel, akkor megkeresi a bűnüldöző hatóságokat, akár egy feljelentéssel, attól arra fele az ügyészség vizsgálódik, és a bírósághoz döntést. Tulajdonképpen erről szól a módosítás. Eddig volt egy ilyen lehetőség, hogyha az ügyész úgy gondolja, hogy ő abban az ügyben vizsgálódni akar, amiben a parlament vizsgálódik, akkor azonnal le kell állítani a parlamenti kivizsgálást. Tehát ez ugyanolyan, hogy állítsuk le a katolikus gimnáziumot, mert addig is, amíg az ügyész vizsgálódik, ki már egy éve, és nem tud benyújtani egy bűnvádi feljelentést. De ne legyen addig se semmi, amíg ő vizsgálódik. Ez nem jogállam, és jogállam akkor lesz, amikor minden egyes hatalmi ágazat rendelkezik azzal a súllyal, azzal a hatáskörrel, ami egy természetes jogállamban van, és egyik sem akadályozhatja a másik munkáját.
Hát addig még sok van, amíg talán ez is tisztázódik, már csak annak kapcsán is, hogy ugye már az Európai Bizottság elnöke volt néhány órával ezelőtt a törvényhozás együttesülésének a vendége, és hát az európai szellemiséget igyekezett a Dymbovica parti viszonyokba úgymond befecskendezni. Addig még sok van, amíg teljes mértékben jogállam lesz a Románia. Tisztelt képviselő úr!
Igen, még engedjen meg ennek kapcsán egy mondatot. A bizottsági elnök, aki ugye német, itt Bukarestben franciául beszélt, mert úgy tudja, hogy Románia tagja a frankofon államok közösségének. Tiszteletből úgy mond a házigazdák nyelvén, amit tud, tehát házigazdákhoz közel álló nyelven, tehát franciául tartotta meg a beszédét, nem német. Márpedig a francia-német barátsága, mint tudjuk. Na, ennyit a nyelvhasználati jogokról.
Igen, vannak civilizált államok is ott Nyugat-Európában, ha már egyre kopik a fényük itt most a különböző európai kényes kérdésekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen önnek a tájékoztatást, és ugyebár a figyelem középpontja az Zilakról is pontosul szombaton. Sikeres kongresszusi munkát kívánok, és további sikeres törvényhozási munkát. Köszönöm önnek a beszámolót.
Köszönöm szépen én is. Viszont hallásra.